Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm itt a stúdióban dr. Téglás Pétert.
Szervusz, jó napot kívánok!
Az elmúlt héten nagyon izgalmas filmet ajánlottál, és remélem sokan megnézték azóta a friss díjas zöld könyvet. Mi lesz a mai ajánló témája?
A mai ajánló témája ismét csak egy film, amelynek az a címe, hogy Jó estét, Mr. Waldheim, életrajzi film Kurt Joseph Waldheimról, az ENSZ volt főtitkáráról és ellentmondásos történelmi ténykedéséről. Ez egy igazi csemege, számos díjat nyert már eddig is. Mielőtt azonban magáról a filmről beszélnék, amely óriási élményt jelentett a számomra, a kötelező zsörtölődésembe fogok bele. Föl nem tudom fogni, hogy a filmnek miért ez a címe, hogy Jó estét, Mr. Waldheim. Tudnilik az eredeti címe Waldheims Walzer, tehát Waldheim keringője. A jó estét és miért Mister, ezt egyszerűen nem tudom, hát jó lenne találkozni azzal, aki ezeket a címeket adja, ő bizonyára meg tudná magyarázni, hogy miért, mert a Walzer, tehát Waldheim Walzere teljesen érthető, ő tudnilik egy olyan keringőt járt le magasrangú diplomataként, amely sem Ausztriának, sem neki nem vált a dicsőségére, és a 20. század második felének egyik világbotrányáról van szó.
Na most aztán mindenkinek kinyílt a füle, nekem is.
Talán nem érdektelen, hogyha ismét elárul, ugye, hogy a Szilády Áron gimnáziumnak a könyvtárában ülünk, és a csodálatos könyvespolc egyik könyvére tévedt a tekintetem, Muszil, a tulajdonságunk nélküli ember című brilliáns politikai művére, amely persze amennyire brilliáns, legalább annyira fárasztó, hiszen több ezer oldal, de senki annyira nem tudta az osztrák lényeget, az osztrák politikum lényegét megfogalmazni, mint éppen ő. Na most ez azért tartozik ide, mert Waldheim a II. Világháború utáni Ausztriában lett politikus, egy nagyon tehetséges ember, és tetejében külső megjelenésében, testi megjelenésében is egy nagyon előnyös, magas, karcsú, és mindig nagyon elegáns és udvarias emberről van szó, aki a külügyi pályának számos pontján dolgozott, és természetesen sajátította el a szakma fortéjait, olyannyira, hogy 1971-ben az ENSZ főtitkárává választották. A kétpólusú világban, hát akkor még ugye létezett a Szovjetunió, ez egy óriási nagy dolog volt, és Waldheim egyébként két ciklusban látta el ezt a feladatot. Még a harmadik ciklus is úgy tűnt, hogy harmadik ciklusra is esélyes, a kínaiak azonban számomra ismeretlen okból megvétózták az újbajori jelölését, és 1986-ban ő lényegében hazatért, és indult az osztrák köztársasági elnök választáson. Már ezt megelőzően, először halkan, aztán egyre hangosabban kérdezgették Waldheimot, hogy egész pontosan mégis mit tett ő a II. Világháború idején. Tudnilik az életrajzában kicsitán szerepelt, hogy a Wehrmacht tisztje volt, tulajdonképpen a részt vett Franciaország megszállásában, majd ezt követően a keleti frontra került, és a keleti fronton megsérült, az ő életrajza szerint ezt követően visszatért Ausztriába, jogi tanulmányait folytatta, megházasodott, és hát időközben vége lett a háborúnak szerencsére. Igen ám, csak a levéltárakban és a különböző katonai archívumokban kutatók megtalálták az ő személyi okmányait, dokumentációját, és korán sem arról van szó, hogy az oroszországi sebesülése után ő fölhagyott volna háborús tevékenységével, sőt, ezt követően, földgyógyulását követően komoly kinevezést kapott a balkáni hadseregcsoporthoz, ahhoz a német hadsereghez, akik a Titoféle partizánok ellen harcoltak, illetőleg megszállták Görögországot, és Görögországban ugye biztosították a 40 ezer szaloniki zsidónak a deportációját. Waldheim életének erről a fejezetéről érdekes módon megfeledkezett. Na most előre mondom, Én nem tudom, hogy mi az oka annak, hogy a 80-as évek elején kerültek ezek a dolgok napvilágra, hisz ez bármikor, és majdhogy nem mindenki számára hozzáférhető volt, tehát például 1971-ben is föl lehetett volna libbenteni a fájtlat erről, amikor ő ENSZ főtitkár lett, vagy az újraválasztásakor is, ez valami miatt a 80-as évek elején derült ki, és a film rendezőjét Ruth Beckermannak hívják, egy újságíró, aki annak idején nagyon intenzíven részt vett a Waldheim ellenes mozgalomba, és ő is tevékenyen segítette ezeknek a dokumentációnak a napvilágra kerülését.
Egy hihetetlen érdekes történelmi epizódról beszélgetünk egy film kapcsán. Innen fogjuk folytatni. Egy kis zene után maradjanak velünk. Dr. Téglás Péter film ajánló rovatában vagyunk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Jó estét, Mr. Waldheim, Waldheim keringője eredeti címén. Filmajánlóban vagyunk, amely egy teljesen valódi történelmi epizódot, talán a világ egyik úgynevezett legnagyobb botrányát dolgozza fel.
Hát a 20. század nagy botrányai közé tartozik, és az én korosztályom egyébként nagyon jól emlékezhet erre, hisz teli voltak vele az újságok. Teszem hozzá, mind a népi demokráciának nevezett államok, mind a Szovjetunió lapított, hisz ők is tudták azt, hogy Waldheimnak milyen múltja van, nem siettek ezeket a kártyákat fölfedni.
Ugye arról van szó, aki lemaradt, hogy az ENSZ főtitkára volt 1971-től két cikluson keresztül, és kiderült, hogy bizony a II. Világháborúban nagyon komoly tevékenységet töltött be a német hadseregben, nem dicsőt.
Mondjuk ez a nem dicső tevékenység azzal kezdődött, hogy 1938-ban az SS-nak, majd az SS-nek is tagja volt, méghozzá egy ilyen elit egységnek, egy lovas elit egységnek volt a tagja, tegyük hozzá, amiben a világon semmi baj nincs, kitűnően lovagolt. Innen vezetett az útja aztán magas katonai pozíciókba, tehát amikor a Balkánra, Jugoszláviába került, illetőleg Görögországba került, akkor egy olyan tábornoknak, a Alexander Lőrnek hívják azt a tábornokot, olyan tábornoknak a vezérkarában volt felderítő tiszt, akit később egyébként felakasztottak háborús büntettek miatt. Na most ő felderítő tiszt volt, aki a beérkező összes jelentések a szintézisét elvégezte, és felelős volt azért, hogy a magasabb parancsnokság felé továbbítsák. Tehát ugye azt állítani, hogy ő nem tudta, hogy mi történik a Balkánon, nem tudta, hogy hány partizánnak tekintett civilt öltek meg, vagy nem tudta azt, hogy Szalonikiből a zsidókat deportálják, hát ez egész egyszerűen képtelenség. Ő mindenkinél jobban tudta, hogy mi zajlik ott. És a film ezért is egészen kitűnő, nagyon mélyen elgondolkodtató, hogyha most társadalmi szinten nézzük ezeket a féle hazugságokat, akkor valóban el kell döntenünk, hogy a tyúk van előbb, vagy a tojás. Tehát, hogy először van egy olyan társadalom, amely igényli, hogy hazudjanak neki, vagy először van egy politikus, aki gátlástalanul hazudozik, és utána van egy társadalom, egy politikai közösség, amely elhiszi neki ezeket a dolgokat. Tudnék, a bizonyítékok annyira egyértelműek voltak a katonakönyvtől kezdve az archívumokban föllelt egyéb jelentések, hogy hát tulajdonképpen nem is volt mit tagadni. Tehát nem is azt kérdezték tőle már aztán az amerikai kongresszusban, egy kongresszusi vizsgálóbizottság, hogy hát ő valóban ott volt-e a Balkánon, hisz ezt nem lehetett tagadni. Miért nem írta bele az életrajzába? Miért tagadta el az ő politikai közössége és a nemzetközi közösség előtt, hogy őnek ilyen katonai szerepvállalása volt?
Bocsánat, hogy megszakítalak, de legalább olyan érdekes kérdés, amit már felvetettél, hogy vajon miért csak a harmadik ciklus elején derült ez ki róla?
Na most ez az, ami nem derül ki a filmből sem. Én próbáltam nagyon figyelni, mert olvastam a kritikákat, valóban nem derül ki, és én úgy gondolom, hogy biztos, hogy van ennek valamiféle oka, és biztos vannak emberek, akik ezt a dolgot tudják, hogy milyen politikai ellenmozgalom, vagy politikai ellenfél lehetett, aki ezt felszínre hozta, de mondom, ez a filmből nem derül ki. Egy kicsit zavaró. Meg kell mondjam, hogy zavaró. Tehát aki ilyen múlttal rendelkezik, hát ugye ennek a múltnak óriási jelentőségű epizódjai voltak. Hát ő volt az ENSZ főtitkár ugye az Izrael és Palesztin közeledés időszakában. Hát őnek azért komoly diplomáciai csúcs teljesítményei volt. Hát ez egy tehetséges, okos ember, tehát nem arról van szó, hogy egy buta valaki, aki hát tényleg elfelejtette bevallani, hogy harc.
Voltam én már Izrael. Izraelbe.
Igen, igen. Most, amikor aztán tényleg sarokba szorították, büntető eljárásokat ismerő ember lévén, ugye ilyenkor egy közepes bicikli tolva is, amikor elétárják a bizonyítékokat, akkor azt mondja, hogy hát kérem, mese nincs, akkor be kell vallani, hogy bizony ezt én tettem. Na most ehhez képest a Waldheim nem ezt tette. Tehát olyan ez a nagyon-nagyon intelligens, tehát a politikában nagyon járatos ember össze-vissza hazudozott. De olyan szánalmasan, annyira átlátszó módon, annyira unszimpatikus módon, hogy tényleg az embernek a haja az égnek áll, hogy lehet egy ilyen magas állású ilyen ember, hogy állhat ilyen történetekkel, és itt ennek a dolognak még nincsen vége, mert már Amerikában nem is volt hajlandó elmenni a kongresszusi vizsgálóbizottság, hanem elküldte a fiát, aki egy magas képzettségű, hogyha jól emlékszem, bankár, aki egy jó fiú, aki tényleg hitt az édesapjának, és akkor kiült a bizottság elé ez az ifjabbik Waldheim, és kitette magát annak a szörnyű megaláztatásnak, hogy a fejére olvasták, hogy hazudoznak, és mondták neki, hogy tisztelik benne, hogy az apja érdekében kiáll, de teljesen tarthatatlan hazugságokkal jött ide Amerikába. Borzasztó szomorú jelenet.
Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a Waldheim keringő, vagy magyar címén Jó estét, Mr. Waldheim című történelmi témájú, teljesen hiteles témájú film ismertetőjét. Segítünk szakértőnk, dr. Téglás Péter. Zene után folytatjuk a filmajánlót.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a Jó estét, Mr. Waldheim című film ismertetését. Ott tartottunk, hogy a fiát küldte maga helyett össze-vissza hazugságokkal az amerikai meghallgatásra.
Valóban így van, és tényleg rendkívül szánalmas jelenetek ezek, amikor szegény fiú is, de hát aztán ugye az apa is össze-vissza hazudozik a nyilvánosság előtt. Na most egy nagyon lényeges és nagyon fontos aspektusra szeretném fölhívni a figyelmet, amelyet ugye az előbb a Szilády könyvtár kapcsán és Muzil tulajdonságok nélküli ember című könyve kapcsán megemlítettem, hogy van egy nagyon érdekes és egy nagyon értelmes osztrák politikai magatartás. Az osztrákok hihetetlenül hajlékonyak. Nem merülnek el annyira az önsajnálatban, mint például a magyarok. Tehát túlélték az első világháború utáni óriási csapást, tehát ők még sokkal több területet veszítettek el, mint Magyarország, a királyi Magyarország, ugye. A második világháború után valami egészen elképesztő teljesítményre voltak képesek, mert elhitették a világgal, nyilván szerencséjük és a körülmények szerencsés összejátszása révén elhitették a világgal, hogy ők nem agresszorok, hanem ők az első áltozatai a náci Németországnak, hisz 1938-ban az Anschluss erőszakkal jött létre, mert Hitler bevonult Ausztriába. Hát arról elfelejtkeztek fölvilágosítani a világot, ugye, hogy a Helder placon örjöngve üdvözölték és tapsoltak Hitlernek. A világ ezt elfogadta. Olyannyira, hogy Ausztria például nem is fizetett kártalanítást, és eljátszotta valóban ezt az áldozat szerepet, és valóban a csúcs teljesítmények közé tartozik, hogy 1955-ben az osztrák államszerződés kapcsán megszabadultak az oroszoktól. Hát az oroszoktól megszabadulni ugye a 20. században, hát az nem hétköznapi teljesítmény, úgyhogy Ausztriának helyre állt a szuverenitása, mert rendkívül ügyesen vállalták a semlegességet, amelyet egyébként a mai napig fenntartanak. Ausztria szuverenitás 1955-ben helyreállt, valóban egy önálló nemzeti politikát voltak képesek folytatni, és ebbe a politikába illeszkedett Waldheim karrierje is. És valóban ennek a tevékenységnek és az ilyenféle ideológia mentén kialakított politikának volt ő nagymestere.
Tulajdonképpen egy picit választ kaptunk arra, hogy miért nem derült ez ki róla, csak a harmadik ciklus elején, hogy ő SS-tiszt volt, és hogy milyen dicstelen szerepet játszott, hiszen egész Ausztria azt igazolta, vagy azt igyekezett igazolni, hogy ők teljesen különállóak a hitleri fasizmustól.
Isten igazából találgatni tudunk csak, föltehető, hogy ebben volt egy nagyhatalmi konszenzus is, tehát sem az oroszoknak, sem talán abban az időszakban Izraelnek, de az Egyesült Államoknak sem volt érdeke, hogy Waldheim múltja kiderüljön. Valami más játszhatott közre, amit nyilván szorgos kutatással persze majd ki lehet deríteni, de én most ez idő szerint ennek az okát nyilván nem tudom. Na most nem csak arról van szó, hogy Waldheim 1971-82-ig ENSZ főtitkár volt, hanem 1986-ban megválasztották az osztrák köztársaság elnökének. És 1992-ig ő volt az Osztrák Köztársaságnak az elnöke. De akkora volt a nemzetközi fölháborodás, hogy szabályos karanténba kényszerítették Ausztriát. Tehát ezt a nagyon hajlékony és mindig igazodni tudó Ausztriát, akiről már Mátyás király megmondta, hogy házasodjál csak boldog Ausztria, viszont mások nyugodtan háborúzzanak. Nos, ez az Ausztria egy abszolút karanténba került Waldheim miatt. Waldheimot kitiltották az Egyesült Államokból. Tehát az a Waldheim, akinek irodája volt 10 éven keresztül, sőt, hát korábban is, mert hát ő ott egyetemi tanár is volt, és egyéb tisztségei is voltak, tehát ő több évtizedet töltött el Amerikába, onnan kitiltották. És államfőként nem látogathatott el Amerikába, de más nyugat-európai államok is megszakították vele a kapcsolatot. Tehát ez egy nagyon válságos időszak volt Ausztriában, és az osztrákok történelmük során talán először a legrosszabb formájukat hozták. Nagyon szeretném hangsúlyozni a tévedések elkerülése véget, hogy ez nem játékfilm. Tehát ez egy dokumentumfilm. Korabeli felvételeket találtak meg a film rendezője, amelyen egyébként ő maga is szerepel. Tehát annál is érdekesebb, mert ezek abban az időszakban, abban a pillanatban készültek, amikor ezek a válságjelek mutatkoztak. Az osztrákok a legrosszabb formájukat hozták. A szélső jobb oldal szájjalt, a magyar nézőnek is egy némely megnyilvánulás nagyon ismerősnek tűnhet. Ez a szájjalás révén természetesen a legundorítóbb és legvisszataszítóbb antiszemita toposzok kerültek elő, az osztrákok elkezdték egymást szidalmazni, de hát aztán voltak egészen szellemes megnyilvánulások is, mert a politikai ellenfelek egyike, ugye utalva a Waldheim lovas múltjára mondta, hogy mi elhisszük, hogy ő nem volt tagja az SS-nek, csak a lova volt tagja.
Itt fogjuk folytatni, maradjanak velünk, egy kicsit zenélünk. Dr. Téglás Péter, Jó estét, Mr. Waldheim című filmről mesél nekünk. Folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Egy rendkívül érdekes filmről mesél nekünk dr. Téglás Péter, Jó estét, Mr. Waldheim, és közben bennem leszűrődött az, hogy én, és talán sokan, nagyon keveset tudunk Ausztria történetéről, holott együtt éltünk hosszú ideig, a Sziszi hercegnőn kívül nagyon sokaknak szinte semmi nem jut eszébe, és úgy említetted, hogy mennyire zseniális az osztrák politika, mennyire rugalmas, ám bátor itt Waldheim körüli botrányoknál nagyon bután viselkedett, éppen itt tartottunk.
Igen, valóban keveset tudunk, és legfőképpen modernkori történet, az első világháborút követő történelméről tudunk keveset, arról a végtelen rugalmas magatartásról, amely őket nagyon-nagyon válságos helyzetekből is kisegítette, illetőleg hát arról a szélsőséges magatartásról, amely nem egyszer azért a nácik oldalára sodorta őket, és hát ők ugyanúgy boldogan beillesztették a maguk jogrendszerébe a zsidók megkülönböztetésére vonatkozó jogszabályokat.
Na most hova tovább, Hitler osztrák volt?
Igen, Linz környéki faluban, Braunau-ban született egyébként, éppen most a helyi önkormányzat, nem olyan nagyon régen olvastam, foglalkozik azzal, hogy most már lebontja azt a házat, amelybe született, mert hát mindenképpen szeretné elkerülni, hogy az valamiféle zarándokhely legyen. Talán valami finanszamt működik abban a házban, de hát semmi nem emlékeztet a Hitler múltra. Na most ugye akkora port vert föl, olyan nagyon komoly szenvedélyek izzottak föl Waldheim múltjával kapcsolatban, hogy az osztrákok is egy komoly történészbizottságot kértek föl annak tisztázására, hogy nemhogy eltitkolt a múltjából dolgokat, bizonyos mozzanatokat Waldheim, hanem tekinthető-e háborús bűnösnek. Hát azért a balkáni tevékenysége idején embereket végeztek ki. Akkor deportálták a görög zsidókat. Na most ez a bizottság elvégezte a munkáját, és arra következtetésre jutott, hogy semmi nyoma annak, hogy tevőlegesen részt vett volna Waldheim ezekben a szörnyűségekben, és hát őt csak erkölcsi felelősség terheli, mert hát mégis ott volt, ahol a háborús bűncselekményeket követtek el. Na most ez valóban egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Egyébként ezen is fölháborodtak az osztrákok, és nagyon sokan fölháborodtak, mert azt mondták, hogy a történészbizottságnak nem az volt a dolga, hogy az erkölcsi felelősséget, hanem hát a tevőleges felelősséget, magyarul a büntetőjogi felelősséget tisztázza. Na most hát én nem tudom, nem ismerem a bizottság munkáját, érdemes lenne tanulmányozni, de nagyon nagy bizonyossággal mondom, hogy a 90-es években, a 90-es évek második felében, vagy az ezredfordulót követően a német jogrendszer, a német, most az osztrák jogrendszer, nem tudom, de a német jogrendszer eljutott oda, hogy a sima lágerőröket megvádolta emberiség elleni bűncselekményekkel is, és gyilkosságokkal, mert azzal, hogy őrizték a kerítést, már segítséget nyújtak, bűnsegédi bűnrészesek voltak azokban a szörnyűségekben, amelyek Auschwitzban vagy a többi koncentrációs táborban előfordultak. Waldheim esetén, akinek a parancsnokát háborús bűncselekmények miatt felakasztották, egyébként mindkét parancsnokát felakasztották, tehát aki parancsnoka volt a keleti fronton, ő is halállal bűnhődött, és a balkáni parancsnoka is halállal bűnhődött. A 90-es évekbeli vagy az ezredfordulót követő német joggyakorlat ezt a féle magatartást érzésem szerint már bűnsegédi bűnrészességnek tekintette, főleg egy felderítő tiszt esetén, aki összegyűjtötte az információkat, és összeállított egyfajta térképet erről a tevékenységről. Tehát nem meggyőződésem, hogyha manapság foglalkoznának ezzel a kérdéssel, akkor Waldheim megfelelően nyugodt politikai környezetbe nagy valószínűséggel vádott lenne a bíróság előtt, és a vádlotti minőséget nem menti az életkor, mert ugye láttuk a televízióban, nem teljesen épületes látvány, hadd tegyem hozzá, és azért ezzel kapcsolatban vannak bizonyos fenntartásaim, amikor tolókocsiban tolták a bírái elő, saját magáról és a környezetéről már alig valamit sejtő aggastyánokat.
Ugye osztrák köztársasági elnök volt 1992-ben, igen, ha jól emlékszem azokra az információkra, amit mondtál. Igen. Tehát döbbenetesen érdekes, hogy milyen politikai szerepet játszó emberek kerültek köztársasági elnöki posztra. Aztán hogy dolgozták föl ezt az osztrákok így a beszélgetésünk vége felé?
A film hihetetlenül érdekes. Tehát a politika, a politikai irodalom, a politikai események iránt fogékony nézőt biztos nagyon közelről fogja érinteni. Engem is nagyon mélyen megérintett ez a film. A megszólaló tisztességes és okos osztrákok ezeket a kérdéseket szintén felvetették, hogy tényleg mi keresni valója van egy ilyen embernek, egy olyan nemzet élén, amelyre azért az egész világ megbecsüléssel tekint. Nehezen dolgozták föl, nyilván nehezen dolgozták föl az a politikai közösség, akinek bemagyarázták azt is Waldheim az élen, hogy hát mi köze a világnak ahhoz, hogy Ausztria kit választ meg köztársasági elnöknek, ugye hát ez egy igazi demagóg szólam, és valóban úgy tűnik, hogy az osztrákok ez egyszer erre a demagógiára vevők voltak, több mint 50%-kal a második fordulóban 1986-ban köztársasági elnöknek választották. Az előbb említettem, hogy ennek aztán súlyos következményei lettek Ausztriára nézve is. 1992-ben lejárt a mandátum, Tuma is természetesen nem indult már újra, az ezredfordulót követően halt meg, és állítólag élete vége felé azért annyira megtért, hogy van egy írása, én ezt nem ismerem, ezt az írását, amelyben a világtól és mindenkitől elnézést kért ezért a tevékenységért.
Megint egy filmgyöngyszemet hoztál ide mi elénk. Ne feledjék, jó estét, Mr. Waldheim, köszönjük, és azt gondolom, hogy nagyon sokan meg fogják nézni ezt az életünket, történelmünket, Ausztria történetét feltáró csodálatos dokumentumfilmet. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.